Egy pár gondolat a múlt heti témát fogjuk továbbvinni. A pászka estnél hagytuk abba. Nem tudom, ki emlékszik még, miről volt szó. Jellemző. Törvényt csak megemlítettük. Menedékvárosokról volt szó, hogy Isten a nem szándékos gyilkosnak készített lehetőséget, hogy elmenjen, bemeneküljön egy úgynevezett menedékvárosba, azért, hogy éljen, hogy meg ne haljon. És elmondtam azt, hogy ez aznak a gyilkosnak készül, aki nem szánt szándékkal, nem aljas indokból elkövetett emberölést hajtott végre, nem azért, mert a másikat gyűlölte, hanem a vétlen gyilkosnak készült 6 ilyen menedékváros, az összesen 48 lévita városból. Beszéltem arról, hogy mit jelentenek számunkra ezek a menedékvárosok, hogy igazából ez, ami a menedékvárosban történt, és amit a menedékváros jelent, az nem más, mint a királyság. Beszéltem arról, hogy mi sem vagyunk szándékos gyilkosok, de mindnyájan gyilkosok vagyunk abban a tekintetben, hogy mindnyájan megöltük a Messiást, a názáreti Jézust. Nem szánt szándékból, igazából nem is aljas indokból, majd később fogok egy igét felolvasni, nagyon-nagyon jó az ige. De nekünk készített a királyság, hogy oda bemeneküljünk, ott menedéket találjunk, és ott valóban életre leljünk, életet tudjunk élni. Természetesen beszéltünk arról, hogy ennek ára volt, mert aki bement a menedékvárosba, annak hátra kellett hagyni mindent. Nem mehetett haza, nem pakolhatott össze, hogy összekészítse a kis motyóját, hogy a családját magával vigye, hanem mindent és mindent hátra kellett hagyni, és el kellett mennie a hozzá legközelebb álló menedékvárosba, hogy megmeneküljön, nehogy a bosszú álló rokon kezére kerüljön, aki őt megöli. És már bemenekült a menedékvárosba, és ott kivizsgálták az ott élő lévita előjárók az ügyét, és jogosult lett a menedékre, akkor többé nem volt neki szabad elhagyni a menedékvárost, mert számára a menedék, a biztonság, számára az élet csak is a falakon belül volt biztosítva. A falakon kívül a vérbosszuló rokon bármikor elkaphatta, megölhette úgy, hogy a vérbosszuló rokonra nem szállt rá a megölt embernek a vére. Ez alól egyetlen egy kivétel volt, amikor meghalt a főpap. A főpapnak a halála felszabadított ezt az embert, hogy kijöjjön a menedékvárosból, és onnantól kezdve már senki nem állhat rajta bosszút, nem tekinthették őt gyilkosnak, mert a főpap halála leoldotta róla a vérnek az erejét, ami rákerült az emberölés kapcsán. Beszéltünk arról is, hogy a vérnek milyen spirituális jelentősége van a Bibliában, főleg akkor, amikor ilyen esemény történt, hogy valakit megöltek, és beszéltünk arról, hogy bizony ilyenkor a vér Istenhez kiáltott bosszúért, és amikor a vér nincsen megbosszulva, akkor milyen természet feletti, főleg negatív szellemi tartalommal bír és szabadít rá, akár egy nemzetre is, és Istennek az volt a terve és akarata, hogy Izrael ezt elkerülje, Izrael ne kerüljön ilyen démonikus befolyásoltság alá, és aztán tértünk rá a pászka bárányra, hogy mit jelent a bárány vérének az oltalma, ami életünkön. Innen fogom tovább folytatni, de előtte fel fogok olvasni nektek egy nagyon-nagyon jó igét. Megkeresem a jegyzetet. 2 Mózes 21, azt talán még jól emlékszem. Nyissátok ki a Bibliátokat, de lesz majd egy csomó ige. De gondolom, ez benneteket nem zavar elvégre, ha nem tévedek, keresztények vagytok. 2 Mózes 21.13. Később fogom elmondani ezt az igét. Ez nagyon-nagyon jó az ige, nagyon-nagyon jó az a törvény, mert ez a törvény számunkra hatalmas kegyelem, hatalmas üzenetet hordoz. Itt így szól az Istennek az igéje. De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe, inkább 12-es vers, hogy érthető legyen, aki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon. De ha nem leselkedett, tehát nem volt benne szándék, hanem Isten ejtette kezébe, úgy helyet rendelek néked, ahová meneküljön. Ezt később el fogom magyarázni, hogy mit jelent számunk, ez nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, hogyha ez a törvény nem volna benne a Bibliában, óriási bajba lennénk. Nem mi itt, az egész emberiség. De ennek az igének fantasztikus üzenete van, később fogom elmondani, mindenképpen vissza fogunk ide térni. Most onnan fogom folytatni, ahol a múltkor abba hagytuk. Hol hagytuk abba a múltkor? Ott hagytuk abba a múltkor, hogy Isten rendelte Izrael számára az áldozatot, ott volt az ajtófélpán a leölt pászkabáránynak a vére, és a pusztító mit csinált? Elkerülte Izraelnek, Izrael népének a házait. És azt mondja az ige, és itt megálltunk, mert számomra ez döbbenetes, hogy ahol ott volt a vér, azt mondja a Biblia, hogy ott még az Eb, Izrael fiai között még az Eb, még a kutya sem öltötte ki a nyelvét. És milyen fantasztikus dolog, hogy ahol jelen van az Isten fiának a vére, ott nem csak a személyes életeden, hanem akár a személyes vagyontárgyaidon, és mindenre ki tud hatni a názáreti Jézus vérének az oltalma és a védelme. Szeretnék itt megállni, mielőtt még valaki elbízná magát, szeretnék arról beszélni, hogy hogyan működik a Jézusnak a vére, hogy a Jézusnak a vérét az embernek az életén működtetni kell, és működésben kell tartani. Mert az ember hajlandó arra azt gondolni, hogy ő meg lett hintve Jézusnak a vérével, Péter apostol beszél a levelében, hogy mi a világ teremtés előtt ki lettünk választva a szellem megszentelő munkájában az engedelmességre, a Jézus vérével való meghintésre. De az, hogy meg lettél hintve Jézus vérével, az ne adjon neked hamis önbizalomra okot. Nobival beszélgettünk, és épp mondtam neki az alkalom elején, hogy döbbenetes, hogy amikor Mózes vérrel meghintette a Szent Sátort és annak a berendezéseit, akkor vérrel meghintette Izraelnek az egész népét. A pusztában az a nép, amely vándorolt, az a 603.000 egynehány férfiú, az meg lett hintve a báránynak a vérével. Ők elmondhatták a bizonyságot, hogy mi meglettünk hintve a helyettes, engesztelő áldozatnak a vérével, és később mégis az a tragikus hírt olvasuk a Bibliába, hogy ez a 603.000 ember elveszett. Miért? Mert ugyan meglettek hintve a báránynak, a helyettes áldozatnak a vérével, de nem tudták ezt párosítani hittel. Nem tudták összekötni hittel. Nem jött bennük létre a hit. Ezért ez a bizonyságtétel, hogy a Jézus vérével meglettek hintve, az életükben megkopott, erőtlenné vált, és nem tudott rajtuk működni a helyettes áldozatnak a törvénye és az ereje. Amikor a pászka rendtartást adta az Úr, akkor nem csak arról szólt ez a rendtartás, hogy be kell menni az Izrael fiainak a saját házukba, és ott csendben hallgatózni, ahogy az egyiptomiak ezrei sikítottak, mert elveszítették az elsőszülöttet az embertől a baromi, hanem volt ott valami más is. Isten nem csak azt mondta, hogy kenjék be az ajtófélfát a báránynak a vérével, hanem Isten azt mondta, hogy ezt a bárányt el kell készíteni, ezt a bárányt meg kell sütni, és ezt a bárányt a törvény rendelése szerint el kell fogyasztani. Tehát nem volt itt az embernek szabad joggyakorlata, hogy készíts el, hogy egye meg, hanem törvénybe volt iktatva, tüzön kellett sütni a bárányt, aztán meg kellett tenni a bárányt kovásztalan kenyérrel és keserű füveknek a kíséretében. Ez nem más volt Isten részéről, mint egy nagyon erőteljes felszólítás Izrael fiainak, hogy ami kint történik, amit a vér jelképez odakint az ajtófélfákon, azt ők társítsák hittel. Jézus beszél János evangéliuma 5-6-ban valamennyiben, keresétek ki, bocsánat a pontatlanságért, hogy aki nem eszi az én testemet, és aki nem issza, mit? Az én véremet, abban nincs élet. Izrael fiának meg kellett tapasztalni, hogy nekünk enni kell a báránynak a testét, nekünk szellemi módon inni kell a báránynak a vérét, mert különben nincs bennünk élet. Volt egy természetes védelem, amit a vér biztosított az ajtófélfákon, de ez még nem jelentette azt, hogy az élet, az isteni élet, a zoé, amit ad van a János evangéliumában, meg tud jelenni egy embernek az életében. Pedig a báránynak a vére Istennek az életét, Isten életének a természetét, a názáreti Jézus karakter tulajdonságait hordozta, de ez egy ember jellemén életén nem tud megjelenni, hogyha ez nem társul hittel. Nekünk ezt hittel kell társítani, Izrael fiának ezt hittel kellett társítani, és Isten azt mondta nekik, hogy kedves gyermekeim, Izrael fiai, nagyon-nagyon jó, hogy bementetek ide, a belső szobátokba, vagy a házatoknak, nem tudom melyik részébe, de ezt a bárányt meg kell sütni tüzön, meg kell enni, méghozzá nem is akárhogyan kellett megenni, tüzön sütve kellett megenni, kovásztalan kenyerek kíséretében, és keserű hüvekkel kellett megenni. Nem lehetett megfőzni, mert a megfőzés következtében szétesett volna maga a bárány, szétesett volna maga a hús, a lé kifőzte volna a húsból a különböző olyan fontos ásványokat, amik a húsban benne vannak, tehát feloldotta volna, csak tűzben lehetett megsütni, mégpedig azért, mert a bárány nem lehet sehogy máshogy fogyasztani, csak úgy, hogy tűzön sül, mert a tűz az ítéletet jelképezte. A Krisztussal való közösségünknek az egyik elengedhetetlen terület az ítélet. Ma például ebben a tanításban, ami megjelent Ózda meg az egész világban, az emberek úgy akarják megélni az Úrral való közösségüket, hogy ki akarnak kerülni az ítélet alól. Nem kell az ítélet. Mert az ítéletet valami gonosz, démonikus forrásnak tartsák, amit az embernek mindenképpen ki kell magából vetkőznie. Pedig Dávid azt mondja, hogy a lelkem kívánkozik az Úrnak az ítéletei után. Amikor egy izraelita ette azt a pászkabárány, akkor megítélte mindazt magában, ami közte meg az Isten között volt. Mi történt? Ezen keresztül megtér. Az ítélet megtérést eredményezett nála. A megtérésen keresztül pedig létrejött benne a hit. Elkezdett hinni abba, hogy a vér működik. Elkezdett hinni abba, hogyha én eszem a báránynak a húsát tüzön sütve, hogyha én úgy élek az Úrral, úgy eszem a Jézusnak a testét, hogy Isten előírta az igébe, abból számomra Zoé élet fakad. Mégpedig nem csak akárhogy eszem, nem csak magába eszem, nem csak az ítéletet eszem, nem egy önkárhoztatásról beszélek én, mert ha az ember csak így enné ezt a húst, akkor az ember kárhoztatás alá kerülne, állandó vádlás alá kerülne, létrejönne benne a károsztató vádló szellem, és ez semmiképp nem az Isten felé vinni az ő életét, hanem eltávolodna Istentől, és valószínű, hogy a vége a pokol lenne, hanem azt mondja az Istennek az igéje, hogy ezt a sült húst kovásztalan kenyérrel kellett megenni. Ugye a Bibliából tudjuk, hogy a kovász a bűnnek a jelképe. És ennek az izraeli, ott miatt tele vagyok, oda akarod csalnéni. Kóla, minden. Oda tedug, van kóla is, minden. Nem tudom, fizetni kell le majd itt, hogy hogy van. Hitel nincs. Ennyi erő. Szóval a kovásztalan kenyérrel kellett megenni. Az Úrral való közösségükben nem lett ott a bűn. A bűnt meg kell ítélni. Az Isten fiára azt mondja az Istennek az igéje, mikor az apostol a cselekedeteiben idézi őt, azt hiszem, hogy István a vértanú, Jézus, hogy nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, idézi a zsoltárokat. Ez a kovásztalan kenyér kifejezi a názáreti Jézus testének a romolhatatlanságát. Kifejezi a reményt, hogy a názáreti Jézus teste nem lát rothadást, nem lát enyészetet. Neked úgy kell enned, neked úgy kell táplálkoznod az Isten fiából, hogy neked tudnod kell, hogy te ebben az ott van Istennek a romolhatatlan igéje, a romolhatatlan magja, hogy amikor naponta táplálkozol az Isten fiával, akkor te egyre inkább nyilvánvalóvá lesz benned ez a romolhatatlanság. Ki domborodik az életedben a reménység. Már van hited, mert etted az ő húsát tüzön sütve. Ha most eszed a kovásztalan kenyeret is, létrejön benned az élő reménység a romolhatatlanság felé, hogy jön vissza az Úr, az én testem már nem lát rothadást, az én testem már nem lát enyészetet, hogy én nem a halálnak része vagyok, hanem az életnek a része vagyok. És eszed a kovásztalan kenyereket, létrejön benned, kidomborodik benned a reménység, és közben eszed a keserű füvet is. Kész vagy az Úrért és az Úrral együtt szenvedni is. Ez nem egy piknik volt. Ez nem egy olyan vacsora volt, amikor bent ettek a házba, és jót vihogtak, nevetgéltek. Kint kiabálások voltak, kint ordítások voltak, kint a halál pusztított. De belül, ott, a házban, Izrael férfiai, Izraelnek a gyermekei biztonságban voltak. Ők Isten törvénye szerint éltek és fogyasztottak a báránynak a húsából. És megtapasztalták az Úrral való együtt szenvedést. És létrejött bennük Isten felé egy sokkal mélyebb, nem egy felszínes, hanem egy sokkal mélyebb szeretet. Azok tudnak az Úrral együtt szenvedni, és ő is, és vele együtt szenvedni, akik az Urat szeretik. Azok nem mondják azt, hogy leteszem a keserű füvet, mert így a húsnak valami egészen más íze van a számba. Hát gondolj bele, úgy kéne enned egy darab hús, hogy valami nagyon keserű füvet kell hozzá enned. Most nem akarok beszélni erről a füvet. Elveszi az egésznek az ízét. Egészen más íz lesz a szádban, mint amit vártál. Hát ma nem ez van? Ma azt mondják az embereknek, gyertek be a gyülekezetbe. Isten fiam megmos a vérével, és élvezzétek a vele való közösségnek az áldásait. De az emberek nem akarnak hozzányúlni a keserű fűhöz, mert az valami egészen más szájíz hagy bennük. És nem akarnak találkozni ilyen rossz szájízzel, ilyen keserű szájízzel. Nekik ez a megtapasztalás nem kell. És soha nem is fogják szeretni. Dakmározhatnak az Úrból, ahogy azt ők elgondolják. Kiiktatom Isten törvényét, kiiktatom Isten rendeléseit, és én majd én eldöntöm, hogy a házam belül mit teszek. Nem döntheted el. Megvan a törvény, hogy hogyan kell neked élned együtt az Úrral. Nem kerülheted ki. Nincs az egyháznak és az egyes személynek ilyen önrendelkezési joga, hogy ő dönti el, hogy ő hogyan akar kapcsolódni az Úrhoz. Ennek megvan a törvényes szabály. Nem egy felekezethez kapcsolódol, nem egy gyülekezethez kapcsolódol, hanem az örökkévaló Isten fiához kapcsolódol. A szentek szentjéhez kapcsolódol. Az élő szentjéhez kapcsolódol. És a közeledés formáinak megvoltak a lépcsői, a kapui. Még egy pap sem mehetek be, csak úgy a szentek szentjébe. Először saját magáig kell bemutatni égő áldozatot. Aztán a Szent Sátor különböző állomásainál meg kellett állni. Nem mondhatott ki semmi. Nem mondhatta, hogy sietek. Nem mondhatta, hogy nem érek rá. Neki mindegyik lépcsőfokon külön végig kellett menni, míg végre bejutott a szentek szentjébe. Neked meg nekem minden nap kell, hogy táplálkozunk a báránynak a húsából. Az ige azt mondja, hogy ami megmarad reggel, azt nem tehették el a mélyhűtőbe. Lefagyasztom, és a mikróba felmelegítem, és jó lesz az. Az emberek pont így gondolkodnak. Vagy én, vagy lehet, hogy már te is gondolkodtál így, vagy gondolkodunk így. Hogy valamit megtapasztaltam az Úrból, megáldott az Úr, és akkor berakom a hűtőbe, konzerválom, és amikor kell, előveszem, és berakom a mikróba, és felmelegítem. De ilyen nincs. Csak úgy tud működni az életünkön a názáreti Jézus vére, hogy minden nap megéljük a vele való közösségünket. Minden nap ki kell, hogy fejezzük a hozzávaló ragaszkodásunkat. Minden nap kell, hogy megtérjek, és azt mondjam, Uram, nekem belőle több kell. És jaj, de sajnálom, hogy máma ezer és ezer dolog elvette a figyelmemet, és meglopott az időmbe. És nem volt 5 percem, hogy megálljak, és azt mondjam, köszönöm a megváltást, köszönöm, hogy szeret, hogy viszont szerethetlek. És nem lehetett eltenni ennek a báránynak a húsát. Nincs ilyen. Mint hogy egyszer a Norbi is tanított róla, hogy nem lehet a fényt betenni egy konzervdobozba. Hogy amikor kell, majd kinyitom. Mert abban a pillanatban már lezárod a konzervdobot, ott már belül sötét van. Nem lehet eltenni. Ragaszkodnunk kell az Úrhoz. Minden áldott nap. Igazából tudod, van ez a kegyelem tanítás. Nem kell neked ettől félni. Nem kell erre neked felkészülni. Neked az Urat kell keresned. Kidomborodik az életedben az Isten félelem, és neked ezzel igazából nem lesz semmi dolga. Akkor neked nem lesz sértő egy felhívás a megtérésre. Mert megtapasztalod, hogy minden egyes megtérés után egyre közelebb, közelebb és közelebb kerülsz az Úrhoz. Azt mondja a Biblia, hogy idegen abból nem ehetett. Tudod, mit jelent az eredetibb az a szó? Megnéztem ezt a szót, meg az előzményt is ennek a szónak. Az idegen olyan, akinek nincs ismerete, nincs kijelentése, nincs kapcsolódása. Aki sosem találkozott az Úrral. Nem szemléli ő. Pál apostol azt mondja a korintusi levélbe, hogy aki méltatlanul eszi az ő testét, vagy issza az ő véri, mit csinál? Ítéletet eszik, és iszik saját magára. Amikor az Istennek a népe úgy nyújtja ki a kezét ezekét az úrvacsori jegyeké, hogy közben a szívében nincs egy vágy, hogy én meg akarom élni az Úrral való kapcsolatomat, hogy utoljára 2 évvel ezelőtt evett a pászkabárának a húsából, meg evett kovásztalan kenyeret, meg evett hozzá keserű füvet, de közben kinyújtja a kezét, mert hát ez egy tradíció, mert hát mégis ez a gyülekezeti alkalomnak része, akkor ítéletet vesz saját maga ellen. És igazából méltatlan lesz, mert számára az egész már idegen, mert a Biblia azt mondja, hogy idegen abból ne egyél. Mert ha idegen abból evett volna, vagy evett, az halálos dolog lett volna számára. Mert neki semmit nem jelentett. Meg kellett tanulnia a zsidó embernek, hogy ami a házon belül zajlik, a sokkal több, mint egy szegény, szerencsétlen levágott állat húsának az elfogyasztása. Ha számára az élet, a számára az élet, és azt mindezt neki hittel kellett tenni. Mindezt hittel kellett tenni. Hogy a vér tudjon hatékonyan működni az életén. A vér csak úgy tud életünkön hatékonyan működni, hogyha hiszünk benne, hogyha össze vagyunk kapcsolva az Isten fiával. Hogy ahogy a testvérem is imádkozta, hogy egyre jobban szeretni őt szenvedélyesen. És ha nem szeretem én szenvedélyesen az Urat, akkor megállni, és azt mondja, Uram, bocsáss meg, de valahogy nincs bennem szenvedély. Valamikor volt, de most már nincs. De újra akarom, hogy legyen. És igazából szenvedek amiatt, hogy nincs bennem szenvedély. Nem jól érzem magam amiatt, hogy nincs bennem szenvedély. Nem jól érzem magam amiatt, hogy az énekek alatt a kezemet nem bírom felemelni. Nem jól érzem magam amiatt, hogy közömbös vagyok. Hogy úgy jövök vasárnap, hogy gyülekezetben, hogy csak az edény mögül beesek. És igazából úgy is megyek haza, hogy az edény mögül megint beesek. Hanem ott van bennem egy természetfeletti vágy, hogy Uram, én akarlak téged. Uram, egyszer emlékszem, hogy beleharadtam a húsba, a keserű fűvel, meg a kovásztalan kenyér, és emlékszem ennek az ízére. És most újra vágyom, mint ahogy egy jó étel ízére vissza tudsz emlékezni. Nem kell minden nap a számba tenni, vissza tudsz emlékezni, ilyen az ember. Vissza tud emlékezni egy jó vacsorára, egy jó ebédre, és tudod a szádba újra érezni, és meg tudod újra kívánni. És azt mondod, de jó volna megint enni, de jó volna megint enni a Géza feleségének a töltött káposztájából, mert jaj, de jó. De sokkal többről van szó. Valamikor ízlelted a mennyei valóságnak ezt a jó ízét. Csak ott a házba, mellett, hogy elúgta. Lefogyasztottad. És hiába veszed elő, teszed be a mikróba, ahogy már nem olyan az íze. Igaz, hogy a modern technika meg tudta azt oldani, hogy egy hús lefogyasztasz a hűtőbe, és egy év múlva előveheted. De akkor se olyan, mint a friss. Beszélhetek arról, hogy mit tapasztaltam meg egy évvel ezelőtt. És bemutathatom magamat, hogy de nagy hű vagyok én. Mert annak már akkor is olyan az íze. Nekünk pedig a szellemnek az újságában kell járni. Ámen. A szellemnek az újságában kell járni. Nekünk minden nap, mert nem én mondom, mert én mondanám, kit érdekel. Az Istennek a fia mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, és aki nem issza az én véremet, abban nincs élet. Hallod? Nem mondd azt nekem, hogy jó testvéret, én meglettem hintva a vérrel. Azt kérdezem tőled, hogy eszed-e az ő testét, meg iszod-e az ő vérét. Bizonyára nem mondod azt, ó testvér, ettem a múlt hónap, olyan jó volt. Szerintem ez az igényed, hogy egyél, ez minden nap előjön, akár többször is. Nem? Ez egy természetes igény. És amikor ki van elégítve az igényed, egy jó érzés. Nem mond nekem, hogy nem jó érzés. Nem mondtad, hogy csak azért eszem, mert muszáj, mert meghalnál éhen. Az ételeket élvezni kell, mert jó dolog. Ennyivel inkább kellene, hogy élvezzük a vele való közösséget. Ha Jézus úgy beszél a testéről, mint kenyérről, márpedig a kenyér egy mindennapi eledel, még a gazdagok asztalán is, akkor miért gondoljuk, hogy a názáreti Jézussal elég egy évbe egyszer táplálkozni? Miért gondoljuk, hogy eltehessük másnapra? Hát a zsidó nem így gondolkodott. Nem vont a szükséges konzekvenciákat, hanem még a mannát is eltette másnapra. Aztán másnap meg tele volt féreggel. Az azt ment volt csinálni a mézes pogácsát, színűtű volt kukacsal. És mondta az embernek, te ember, hát mi van ezzel?
Hiába raktam a méhűtőbe, hiába fogyasztottuk le, most kiengedtem a mikróba is, a kukacok meg a pondré végig mozog benne. Rá kellett jönniük, hogy Isten szavával való szembeállás, az engedetlenségnek az eredménye a kukac, a hernyó, a romlás, meg a bomlás. És meg kellett tanulniuk, hogy igenis minden nap korán fel kell kelni, minden nap időt kell szakítani, minden nap az embernek el kell döntenie, hogy ő kijön a sátrából, és szed manná, hogy egyen, és ne halljon éhen. Minden áldott nap. Nem angyalok vitték be a sátorba, és kötötték fel a zsidót. József, fel vagy? Az angyal szólt, József, felébredtük, mert amúgy magorva ember, József. Neki kellett kimenni. Nem? Neki kellett kimenni. Szedni, hogy ilyen ne halljon. Mert ha nem szedett, akkor nem volt mit tenni, se neki, se a családjának. Én azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk újra enni őt. Ő úgy beszél magáról, mint táplálékról. Mint kenyérről, a véréről, mint italról. És szerintem mind a kettőnek rendkívül jó íze van. És nekünk ezt enni kell. És egyszerűen eszed, táplálkozol, megtapasztalod, hogy a vére dolgozik az életedben. Mert ez egy szent dolog. Azt mondta az Úr Izrael fiainak, hogy ami ott zajlik, abból ne vigyenek ki a házból. Ez a belső közösség, ez a belső megélés az Úrra való kapcsolatnak. Milyen szörnyű, ezen gondolkodtam, hogy Isten azt mondja, ne vigy ki a házból, de ma az egyház kivitte a házból. És a názáreti Jézus, az Istennek a pászka báránya a világban már valami profán dolog. Példabeszédek könyvében azt mondja Salamon, hogy ne vidd ki a te magadat, ne folyasd ki az utcákra. Ez egy szent dolog. Nehogy az emberek megtapossák. Nehogy az emberek profán módon kezeljék. És ahelyett, hogy az egyház megélné ezt a bensőséges kapcsolatot, amely Isten titka, Krisztusnak a titka, kivitte az utcákra, a világba, és igazából nem tudod már a kettőt külön választani. A kettő összefoly. Istennek nem ez volt az akarata. Ami ott bent zajlott, abból az egyiptom még semmit nem látta. Ha látták volna, és értették volna meg. Csak kinevették volna, és az balon zsidó, mit csinálnak ezt? Nem értjük. Nem is kellett látniuk, nem is kellett érteniük. Ez Isten titka volt. Ahogy te megéled a közösségedet az Úrral, az Istennek a titka. Az egy titok. Nem egy másik emberrel éled meg a közösségedet, hanem az örökkévaló Istennel éled meg a közösségedet. Ez egy titok. Amikor az emberek ezt kiviszik, mozgalmak, meg nagy gyülekezetek, meg ilyen szuper, hiper nagy dolgok, amik Amerikából látunk, meg máshonnan. És azt gondolják, hogy az emberek számára majd ez lesz a vonzó. Így jönnek be az emberek a gyülekezetbe, hogy mi, a pászka bárány, kiviszik az utcára, közönséges, profanizáljuk, ami szent. Lehet, hogy bejönnek a tömegek. De az Isten ígé azt mondja, hogy az idegen ne legyen abból. Az idegen ne legyen abból. Nem azért, mert Isten gyűlöl az idegen, hanem azért, mert az idegennek az a halála lesz. Mert Isten látja a vért, és Isten tudja ennek a vérnek az értékét. Ahogy a múltkor is mondtam nektek, hogy a mindenható Isten ki merítette a mindenhatóságát a Golgotai keresztben. Annál már nincs több. Ő, aki mindenek fölött, az abszolút, ő sem tud már többet tenni. Eljutott a mindenhatóságának a végéhez. Ki merítette magát, mikor Krisztus odaadta a Golgotai keresztben. Ha az Atya magát adja oda, az is kevesebb lett volna. Mert ha választanom kéne, hogy én vagy a gyerekem halljak meg, melyik a nehezebb döntés? Azt, hogy a gyereket halljon meg. Mert mindenki odaadná az életét a gyerekéért. Isten meg adott érted az ő fiát. Nem tehet már többet. Ezt nem lehet elprofanizálni. Nem lehet ezzel közönségesen bánni. Lehúzni az embereknek a szintjére. hogy az embereknek úgy legyen az egész dolog tálalva, meg csomagolva, hogy könnyebb legyen elfogadni. Nem lehet. Ez egy szent dolog. A legnobb dolog, ami valaha történt a teremtettségben. Fantasztikus dolog. És ezt nekünk meg kell élni. Ezzel nekünk élni kell, ahogy mondja a Mózesnek a könyve. Élni kell. Pontosan azért, hogy ez a vér tudjon rajtunk működni. Ámen. Van a vér az ajtón, az egy mennyei nézőpont. Ott van rajtad Jézusnak a vére, de ezt nem látod. Megmondom őszintén, hogy nem is érzékeled. Mert azért nem úgy szoktál ébred, hogy érzem Jézusnak a vérét. Itt folyik a kezemet. Nem is másik oldal. Nem érzed. Ez hit kérdése. Mennyei nézőpont, Isten látja rajtad. De van egy másik nézőpont. Ez a hitnek a nézőpontja. Hogy ott vagy a belső szobádban. És mindezt megéled. És számodra a kereszt, a Golgota nem valami megfoghatatlan, az időben távoli dolog, valami történelmi, homályos, de mégis megfoghatatlan dolog, hanem a Szent Szellem által valóság. Valóság. Nem azt mondod, hogy 2000 évvel ezelőtt, azt mondod ma. Ma. Nem a Szent Szellem viszel 2000 évvel ezelőttre a kereszthez, időutazásra, mert nincs rá szüksége, hanem a kereszt, és a pászka, a báránynak az áldozata neked ma valóság. És ha lesz kegyelem, hogy élünk holnap, akkor holnap is valóság lehet. És holnap is leülhet Jézussal, mint tették azt a tanítványok, és vele együtt tehetsz. És ő megtöri a kenyeret, megtöri a testét, és azt mondja, egyél engem, fogyassz engem. Érezzél újra a szádban. Rágjál meg. Mikor az úrvacsorát osztuk azt az ízetlen mateszt. A pászka kenyér. Azért már ismerős a szádból az íze, nem? Ha nem olyan nagy íze van amúgy. De jó, az nem rossz, nem? Egyszer Nóbinak vettem egy csomót. De este elment, mondta, hogy éjes. Mondom, itt egy dobozza le. Ecsém, egyes. Matesza jól lakott. Neki főleg ismerős. Odadom azt a kis kenyeret, vagy épp aki kiviszi azt a kis kenyeret, már ismerős. A bor más sokfajta ízben veszünk, meg sokfajtát vettünk már, de az mindig ugyanaz szinte. Már ismerős az íze, nem? Ugyanígy kell, hogy ismerős legyen. Nem rutiról beszélek, hogy ismerős legyen számodra az Úrral való együttjárás. Számomra is. Nem neked beszélek csak, innen felülről. Isten őriz. Hanem úgy beszélek neked, mint talán akinek a legnagyobb hiányossága van. Talán most abba kéne hagynom, nehogy még elnyeljen a föld. De Isten kegyelmes. Ha mások hisznek a szuper kegyelemben, hiszek Isten kegyelmében. Hogy Isten megtart az ő kegyelméből. És meg tudok ma térni az Úrhoz. És azt mondom, Uram, bocsáss meg, jobban akarok hozzá ragaszkodni. Miközben teológiailag fejlődtem, elfelejtettem, hogy az a legnagyobb parancsolat. Szeresd az Urat a te Istenedet. De csak úgy lehet szeretni, hogy őt eszem. A világon nincs olyan vallás alapító, nincs olyan vallás, nincs olyan ideológia, ahol az ideológia vagy a vallás megalapítója önmagát ételként felajánlotta volna. Beszélt a Norbi is róla. Mit jelent az, hogy agapé? Az, hogy asztalon együtt ülünk és eszünk. Szeretett vendégséget jelent. Jézussal agapéban pont ezt jelenti lenni. Csak így tudok vele agapéban lenni, hogy őt eszem. Emmausba leült Jézus két tanítványa, és ahogy megtört a kenyeret, a tanítványok felismerték, hogy ő a megváltó. Sokan próbálták ezt már megmagyarázni, hogy Jézus hogyan tört a kenyeret, hosszába vagy? A szélét tört a kenyeret? Hogy lehetett ezt felismerni? Ezt nem lehet megmagyarázni, testvérem. Ha te közösségben vagy az Úr, azt nem lehet megmagyarázni. Így van? Az nem egy megmagyarázható dolog, egy szellemi belső megtapasztalás. Ahogy neked ő megtöri a kenyeret, ahogy neked ő megtöri magát. Azt nem lehet teológiai kereteket adni neki. Sokan így akarták megmagyarázni. A kenyér szilárdság, biztos roppant a kenyér is. Nem volt azon különleges megtörés. Megtörtem, ahogy más is a kenyeret. mint ahogy Jézus megtartott Emmausban. Ott másról volt szó. Hogy senki nem töri meg a kenyeret, mint ő. Senki nem törte meg még magát, hogy neked étel legyen csak ő. Na erről lehet úgy felismerni, hogy rájössz, hogy ő megtöretett érted. Megtöretett érted. De hagyd mondjak valamit, te is kenyér vagy, és neked is meg kell töretned a másikért. Hogy tudod az életedet adni, értem, én meg érted. Ebből a másik felismeri Jézust. Lehet, hogy azért van kevés ismeret Jézusról, mert nem akarunk megtörni. És nem halljuk, már nagyon ritkán halljuk ezt a finom roppanást. Pedig meg kell, hogy roppanjunk egymásért. Hogy a másik ezen a roppanáson keresztül felismeri az Urat. Mint az Emmausban. Igaz, ilyenkor neked is el kell tűnni, mint Jézusnak. Nem kell kiállni ide, és húj testvéreket, én aztán meg tudok törni, meg roppanni a másikért. Jézus is eltűn, hát te, mint tanítvány, ne akarják külön lenni, mint a mester. Neked is el kell tűnni. Úgy kell megtörni a másikért, hogy lehet, hogy a másik ebből nem is érzékeli. Csak ennek az áldásait, meg a javait, és számára felszabadul. Ámen. És akkor elkezdett megtapasztalni az életedben, hogy működik a názáreti Jézusnak a vére. 2 Mózes 21.13. Jó ez az ige. Próbáltam utána nézni, hogy mit jelentett ez az ige, megmondom őszintén. A Rási, nem a Rása Ferenc. Van olyan, hogy Tóra, ugye a Mózes 5 könyv is, annak van magyarázata, a Talmud, meg a Talmudnak is van magyarázata, meg a magyarázatnak a magyarázata Rási. De az inkább ilyen szöveggyűjtemény. És ott leírják, hogy ez olyasmi esetről szól, amikor két ember találkozik, akik nem ismerik egymást. És mondjuk valamin összevitatkoznak, és az egyik úgy megüti a másikat, hogy meghal. Nem át szándékában megölni a másikat, csak úgy gondolta, hogy neki van igaza, és hát a másikat megütötte, vagy úgy bántalmazta, hogy meghalt. De nem állt szándékában embert ölni. Nem volt a másik felé benne gyűlölet, nem tervezte el, azt is jelenti igazából, hogy ha megnézed az eredeti szónak a jelentését, meg a szó eredetét, hogy ez egy olyan találkozás, mondja a héber is, hogy Isten ilyen találkozást szerez. Egy találkozást. Itt úgy mondja, hogy de ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe, hagyd mondjak valamit, ez a törvény, ez rólad meg a Mesiásról szól. Mert a Mesiást Isten ejtette a kezedbe. Neked nem állt szándékodban, de mégis megölted. Mégis megölted. Nem állt szándékodban. Nem tervezted el. Egyszerűen Isten összehozta ezt a találkozót. Isten megszervezte ezt a találkozót. Közted az ember és az ő fia az ember fia között. És a találkozóból, a találkozásnak a konfliktusából az jött létre, hogy az ember megölt a Messiást. De hogy emiatt az embernek ne kelljen meghalnia, Isten úgy rendelte, hogy az ilyen találkozásoknak a negatív eredménye miatt ne haljon meg az ember, hanem menjen a menedékvárosba. Menjen a menedékvárosba. A menedékvárosban az ember menedéket találja. A hitről beszéltem, hogy a bárány tűzön sült húsa fogyasztása hitet eredményez az ember életében. Amikor a menekült városba elment a menekült, akkor egy fantasztikus dolog történt. Úgyis egy olyan városon ment, ahol csak papok voltak. Azért hívják Lévita városnak. Papoknak a városa volt. Az jutott eszembe erről, hogy a zsidókhoz itt levélben mondja, hogy mi többek között csatlakoztunk angyaloknak az ezreihez. Gondold, de van egy gyilkos, és egyszerűen egyik napra a másikra egy menedékvárosban van, és hova csatlakozik? Papoknak az ezreihez. Egy olyan közösségbe kerül, ahol éjjel-nappal tanulmányozzák a Tórát. Ahol éjjel-nappal szóbeszéd az Istennek az igéje. Ahol ő valamire rákényszerül. Tudod, mire kényszerült ez az ember? A hitre. A menedékvárosoknak van egy leírás a Bibliában, hogy milyennek kell lenni méretben, területben. Négyzet alakúnak 500x500 méter, ami körülbelül azt jelenti, hogy körülbelül 25 hektár volt egy menedékváros, És a menedékváros körül volt fal, a fal már mező, ahol lehetett legeltetni, ennek is meg volt adva a métere, kiszámoltam, hogy körülbelül 200 hektár legelő járt egy menedékvároshoz. De ezeket a legelőket a léviták nem ültethették be se gyümölcsvákkal, se szőlővel, se semmi mással, hanem parlagon kellett hagyni, hogy a jószágaik legeljenek. Az egész Ószövetségben látható és nyomon követhető, hogy a léviták bizonyos értelemben kiszolgáltatottak voltak. Nekik nem volt földjük, nem ültethettek, nem lettek gyümölcsfái, nem lettek szőlősei. Az ő örökségük mi volt? Az Úr. Amikor egy ember bekerült a lévita városba egy gyilkos, ő sem ültethetett, hát ő még ki sem jöhetett a városból. Nem lett gyümölcsfája, nem lett szőlőse. A lévita az volt a dolga, hogy Isten igéjével foglalkozzon, és minél inkább ragaszkodott az Isten igéhez a lévita, minél inkább elkötelezte magát Isten igéje mellett, a tizedek befolytak. A lévita megéletése a népnek a tizedétől függött. Ha a léviták nem álltak a helyzet magaslatán, akkor a nép nem vitte a tizedet, és előfordult a Talmud szerint is, hogy éheztek a léviták. És nem volt mit tenni. Tehát emberünk, a gyilkos, aki megmenekült a pusztító, öldöklő rokon elől, bement ebbe a városba, nem lett pap ugyan, történelmileg, de papok ezreihez csatlakozott, és neki is meg kellett tanulni hitből élni. Mert nem volt más lehetősége. Különben éjjel halt volna. Mert nem úgy volt, hogy neki külön szociális intézményt létesített a menedékváros. Mert hát bejött, és akkor ott henyélt 40 évig. Meg kellett tanulni a hitből élni. És közben ő is hallhatta Istennek a beszédét. Mi megtértünk, újjászülettünk, találkoztunk az Úrral, mert Isten kezünkre adta, és sajnos megöltük. Ott vagyunk a menedékvárosban, bementünk a királyságba, angyalok ezrejéhez csatlakoztunk, királyi papság és szent nemzet vagyunk, ámen, jó mondja Péter, egyetértek vele, de, és jön a de, neked a királyságban, mert nekem meg kell tanulni hitből élni. A lévita nem rendezkedhetett be a túlélésre, hogy ültetek gyümölcsfát, bevetem azt a 200 hektár búzával, vagy más haszonnövénnyel, és learatom, és akkor jó lesz nekem dolgom. Nem! Neki meg kellett tanulnia bízni Istenben. Ő olvasta a Mózes törvényét, olvasta benne az Ebálhegyi átkot meg áldást, és hinnie kellett abba, hogyha ő hűséges marad Isten igényéhez, Isten törvényéhez, akkor Isten megáldja a sütőteknőjét. És mindenit megáldja. És nem fog éhezni. Nem fog szükséget látni. Csak Isten felé lesz kiszolgáltatva, és nem emberek felé. Sokszor úgy élünk, hogy emberek felé vagyunk, és emberek jó indulata felé vagyunk kiszolgáltatva, pedig nekünk Isten felé kellene, hogy kiszolgáltatva legyünk. De az Isten felé való kiszolgáltatottság a legboldogabb és a legáldásosabb élet, ami valaha is volt, meg lesz ezen a földön. Mert ha bízok, meg ha bízol Istenbe, biztos lehet benne, hogy nem fogod csalódni. Biztos lehet benne. Mert megmaradt a názáreti Jézus vére alatt. A názáreti Jézusok a vére, drága testvérem, nem csak életet, csak idézőjelbe, hanem nem csak gyógyulást, akkor mondjuk így, hanem neked prosperitást is hoz. Ámen. Jézus sosem dolgozott, legalábbis mikor megkezdte a szolgálatát. Biztos volt benne, hogy amíg az apja házában volt, nem a munkahelyi központnak állandó látogatója volt. Biztos vagyok benne, hogy igaz az, ahogy sokszor ábrázolják őt, hogy ács volt. Eltanult az apjától jó szakmát. De amikor Jézus felnőtt, és betöltötte a 30. életévét, és a zsidó hagyomány szerint elkezdhette a tanítást, akkor utána már nem látod azt, hogy Jézus ment volna a gyárba is, műszak végén kijön és megyen. Nem a munka ellen beszélek, félre ne érts. Jézus hitben jár. Jézus nem a bevetett földbe és a fáknak a gyümölcsében bízott, hanem ő megtanult hitben járni. Hitben járt a királyságban a názáreti Jézus, és a vére, a názáreti Jézusnak a vére hordozza a názáreti Jézusnak a hitét is. És én, meg te, minél többet tartózkodunk a vér alatt, annál inkább ez a vér közvetíti felénk a názáreti Jézusnak a hitét. És ez a hit egyre inkább kidomborodik benned. És nem a gazdasági körülményektől fogsz függeni, hanem függőségi viszonyba kerülök az Úrra, és ez egy boldog függőségi viszony. Nem depressziót, nem letargiát, csalódottságot, meg keserűséget eredményez az életembe, hanem az kiteljesedést. Boldog leszek. Boldog leszek. A csoró, a nyomorult, azt nem mondom, hogy munkanélküli, zsidó ott Egyiptomban, mert sok minden volt, csak nem munkanélküli. Na mondjuk, szegények még minimálbéren se voltak. Ott dolgozni kellett ingyen. Zsidónak semmilyen nem volt, de miután a házán megjelent a báránynak a vére, miután evett a pászka báránynak a húsából, ette a pászkát, a maceszt, a keserű fűvel, másnap színült is volt aranyjal. Kifosztották Egyiptomot. A vér Jézusra való közösség prosperitás adott nekik. Addig aranyat csak akkor láttak, amikor elvonult egy egyiptomi, mert Egyiptomban rengeteg arany volt. Másnap meg az összes arany itt volt. És amikor csinálták a szentek szentjét, a szent sátorba, nem jelentett gondot összerakni 24 tonna aranyat. Magyarországnak jelenleg ma 3 tonna aranya van. Ezelőtt eladtak 60-valahány tonnát. Ez nem sok egyébként. Sokkal többnek kéne lennie. Nem 3 tonnának. Ott meg csak a templomra adtak. Annyit, hogy elég volt a szentek szentjére 24 tonna, és végül szólni kellett, hogy ácsi, elég. Annyi van. Elég. Még amit a hamut kiszedték az oltár alól. A hamu. Még az is aranyból volt. Valaki kályhával fut, és azt mondja neki, arany a piszkavasa, megemelem a kalapot. Vér. Jézus vére hordoz prosperitást. Miért nem prosperálok? Nem hiszünk eléggé ebben a vérben. A legundorítóbb számomra, ez undormány, hogy vannak gyülekezetek, ahol nem szabad beszélni a vérről. De azt mondják, hogy a gusztustalan már a vérnek a témája. Az ördög meg ott ül a szószéton, és azt mondja, győztem. Halleluja, magamnak. A szegény zsidó 14-én elfogyaszta a bárány, másnap kivonulás, 15-én, már dúsgazdag. Mit te? Mit te? Csak bement a szomszédjához, és azt mondta, add ide az aranyadat. Az Úr pedig kedvesítette a szomszédja előtt. Magad adta. Elment a zsidó szomszéd. Mit tört? Mi ez? Ment haza az ember. Jó, azt mondom, hol az arany? Itt voltak, kérték, én megadattam. De egyébként nem így volt. Nem bánták meg utána. Egyiptomban nem bánták meg, hogy adták az aranyat. Nem bánták meg. Kedvesítette őket az Úr az egyiptomiak. Úgy látták az izraelitákat, mint hogy látták István orcáját, mint Istennek az angyalát. Úgy látták. A vér mindent megváltoztatott. Mindent megváltoztatott. Ettek a báránynak a húsából. És amikor ették a báránynak a húsát, hallottátok már ezt a közmondást, vagy nem is tudom, közmondást, hogy amit megeszel, az vagy. Amikor ették a bárány, és azzá lettek. Ették a bárány, és azzá leszel. Tudod, nagyon-nagyon sok ostoba dologgal táplálkozok, mert táplálkozunk. Tudálkozunk, hogy azzá leszünk. Tévé előtt ülünk, tele van szexuális tartalommal, még a reklámok is, csodálkozunk, hogy szexuális bűnök vannak az életünkben, a fejünkben, a szívünkben, a gondolatainkban. Amiről beszélt a pásztor, már közömbösek vagyunk arra, hogy mutassák a tévébe, hogy hány ember halt meg. Már ma mutattam a feleségemnek egy érdekes oldalt, mondta, hogy hogy találsz én oldalakat. Mondom, mert nem a Facebook érdekel. Majd el fogom mondani ezt az oldalt. Vagyis a lényeg ennek az oldalnak, hogy ez egy, azt hiszem, hogy talán egy amerikai oldal, hogy A számok fontosan pörögnek. És mindig mutassa, hogy mennyi ember születik a világban, mennyi hal meg, mennyi abortusz van, mennyi kocsit gyártanak, hány éhező van, hányan halnak éhen. Mennyien, és ez, számok fontosan mozognak, az emberek halnak meg. Tudottam, gyere csak, mondom, látod? Mai napig 64 millió ember halt meg. És 15.400 ember halt éhen eddig, de a szám folyamatosan mozog. És felírtam, mert nagyon érdekes adat, hogy amikor néztem a gépet, addig 34.461.786 vetélés volt a világon. Csak addig, ebben az évben. Tudod, teljesen közömbösek vagyunk. Amivel táplálkozunk, közömbösét ez bennünket. Mutattam a feleségemnek, hogy mennyi halt meg, 15.400-ig mutattam neki ma, általában 20.000-re halnak minden nap. És mondta nekem azt a feleségem, igaza is volt. Hát azt te is így mutatod, hogy közben eszel, meg jó vagy lakva. Igaza volt. Én nem azt mondom, hogy ilyen kell halni. Dicsőség az Úrnak, hogy a hűtőnk, meg a spajzunk úgy, amennyire de van. Dicsőség az Úrnak. Nagy kegyelem ez Istentől. De hidd el nekem, hogy sok olyan dolgot eszünk meg, ami tönkretesz bennünket. Sok olyan dolgot eszünk meg. Most mi lett volna? Csak jártunk egy kicsit, jó? Azt mondja a zsidó ott Egyiptomban. Hát én nem is szeretem a bárányt. Én a tyúkot szeretem. Meg a halak. Ugye mondták is, hogy a halakra vágynak. A pusztában is visszaemlékeztek Egyiptomban, hogy a Nílus. Ma is sok hal van, akkor még több van. Hát mi lesz volna? Nem tudom. Komolyan. Nem tudom. Az öldöklő angyal nem ment volna be. Az öldöklő angyal azért nem ment be, mert kívül látta a vért. Ő nem látta, hogy mi zajlik bent. De hogy mi történt van, azt nem tudom. Igazából démonikussá váltott volna. Később a pusztában aztán látjuk ezt. Igazából démonikussá váltak volna. Azok az emberek, akik mindig arra hivatkoznak, hogy ja, igen, közösségem van az Úrral, rajtam a Jézus vére. De közben nem élnek Isten fiával közösséget, előbb-utóbb démonikussá válnak. És hogy mondja az Isten, hogy részt vesznek a gyülekezetben, a szeretetrendészségben, ott lakmároznak. De ragadozó emberek, ragadozó lelkűek. És démonok. Démonok. Nem tehették meg. Nem azt kérdezte Isten, hogy minden ház írja le, hogy ki mit szeret. És akkor azt szerint fogok rendelkezni. Ne! Isten megadta, hogy mit kell enni. Ettől való minden elhajlás az ember nézve átkot hoz. És átkot eredményez. A mi táplálékunk igazából nagyon szűk. Vér és hús. Jézus vére és Jézusnak a húsa. És mégis ez a kettő hordoz életet. És mégis ezen a kettőn keresztül tud működni és prosperálni az életemben Jézusnak a vére. Ki jössz előre? Testvér, imádkozz értem. És nem gyógyulsz meg? És nem érted, hogy miért nem gyógyulsz meg? Vagy miért nem gyógyulok meg én? Természetesen van ezekkel kapcsolatban titkok, amiket nem értek, és nem is akarok mindenről beszélni, mert minek beszélni dolgom, én is magam sem értek még. Meg lehet, hogy nem is fogok soha. De sokszor az emberek kijönnek előre, vagy más gyülekezetekben, és azt gondolják, hogy majd a pásztor, vagy a presbiter. De közben ő már nem is táplálkozik az Úrral. Nagyon sok dolgot megoldan az egyházba, hogy az emberek megtanulnának az Úrral táplálkozni, és hozzáragaszkodni. Így van? Vagy emberek kijönnek, hogy nekik erő kell. Tudod, miből van az erő? Jézus véréből. Az oltárokon, a rézoltáron, az illatáldozati oltáron voltak ilyen szarvak. Négy sarok, négy szarv. Ez Isten erejét jelképezte. Ezeket a szarvakat mindig meg kellett hinteni az áldozati állatnak a vérével. Egyszer, mi nem ebben a gyülekezetben, másik gyülekezetben voltunk, Siloámban, és egy testvér előre. Szóval nekem, Pisti testvér, imádkozz, nekem erő kell. Mondom, minek neked az erő mindig? Neki akkor is erő kell. De mondom, minek kell az erő? Őneki erő kell. Annak annyi vissza helyedre, erő kell, mondom. Erő és Jézus vére. Oltár szarva és Jézus vére. Az erőt nem érinti meg Jézus vére, akkor lesz erő, de a jellem érintetlen és szűz marad. És ezért van az egyház töltve sok ember, akiknél látsz erőt, hatalmas erődemonstrációt, de a jellemükben akkora ficamot, hogy az ember nem bírja elhordozni. És hogyan lehet az, hogy valaki ma föltámaszt Jézus nevébe egy halottat, és holnap a homoszexualitásnak a bűnébe esik. Ez többenek. Nem engedte meg, hogy a szarvat meghintsé a vér. Tudod, miből van az igazi erő? Erőtlennek érzem magam, vagy te erőtlennek érzed magad? A kapcsolatok a hiányából. A közösségnek a hiányából. A Jézussal való közösség erőt eredményez. Minél közelebb érzed magadhoz Jézus, minél közelebb vagy Jézushoz, lesz erőd. Erőd ellenállni. Például olyan ételeknek, amiket a világ felkínál. Tegnap azt mondtam, nem nézem a Barcelona-Real Madrid meccset. Nem én mondom, azért is a Jézus nevében. 23 év után itt tartok. De már 80. percén minden bajom volt. Leültem a géphez, bejött a feleségem, azt mondja, készülsz? Persze, készülök. De közben nézegettem az eredményt, mert a legfrissebb sport hírportálon nézegettem az eredményt. 80. percén kikúsztam a szobában, mondom, Rebeka, gyorsan kapcsolod át, mondom. De a vér megold, megvédem ez a bádlástól is. Na most ez egy nagyon-nagyon buta példa volt. De igazából, hogyha valóban az ember a vér alatt él, és eszi az ő fiának, a názáreti Jézusnak a testét, meg vissza az ő vérét, akkor nagyon-nagyon sok dolog meg tud oldódni az embernek az életében. És észreveszed, hogy nem kell démont üzni. Én nem beszélek a démonüzés ellen. Mert ez egy működő valóság. De sokszor az embernek nincsen ereje. De neki erő kell. És kérdezem, hogy minek az erő? Hát csak hogy legyen. Neki legyen ereje. Hát mi vagy? Hulk vagy? Hogy csak úgy neked erő legyen? Hát minek az erő? Bizonyságot akarsz tenni? Azt nem akar bizonyságot tenni. Szolgál, azt se akar. Akkor minek az erő? Akkor minek az erő? Az erő nagyon fontos, hogy az ember legyen ereje. Az Úrtól. Meg ez az erő, meg legyen érintve, meg legyen hintve, be legyen fröcskölve, mint az oltárnak a szarva, a báránynak a vérével. Amen. Ez rendkívül fontos dolog. Legyen az embernek valóban ereje. Az egyház nagyon erőtlen. Sokat beszélünk erről, és a pásztor is sokat beszél erről. De igazából nem azt fogja hozni az erőt, hogy nagy ébredés, mozgalmak megújulnak, újabb minisztrik épülnek ki, hatalmas gyülekezeti evangelizáció. Nem. Amikor az egyes ember kapcsolódik az Úrhoz. Amikor az egyes ember rájön, ráébred, hogy szüksége van Istenre. És föltámad rajta a Krisztus. Az erő az a föltámadásban van. És ez fog igazán erőt hozni. Akár gyülekezetek, akár az egyes embernek az életében. Hogy beáll abba a sorsba, beáll abba a pályára, amelyre Isten eltervezte őt, hogy Istennel kapcsolódjon. Valóban, hogy hallottuk a bevezetőben is, az alkalomnak az elején. Nem arra lettünk teremtve. Nem arra lettünk teremtve, hogy egymást szeressük. Nagyon fontos, hogy egymást szeressük. Arra lettünk teremtve, hogy őt szeressük. Még Jézus is megkérdezi egy farizeus. Mester, melyik a legnagyobb parancsolat? És Jézus elmondja. Jézus, aki az Isten fia volt, akire nézve azt mondja az Istennek az igéje, hogy a mindenség teremtetett, őre áll nézve, ő benne és ő általa, ő is azt mondta, számomra a legnagyobb dolog, hogy szeressem az Isten. Teljes szívemből, lelkemből, erőmből, elmémből és minden erőmből. És ez egy fantasztikus dolog. Még Jézusnak is ez volt az elhívásos sorsa. Hogy bemutassa, hogy az atyát szereti. És elsősorban azért halt meg a kereszten, mert szerette az atyát. mindvégig szerette az atyát. Amikor az atya elfordult Jézustól, mert elfordult, ő akkor is szerette az atyát. Neked akkor is kell szeretned az atyát, amikor úgy érzed, hogy mintha Isten elfordult volna tőlem. Mert olyan tapasztalatok érnek az életben, főleg negatív tapasztalatok, az üres zseb, az üres pajsz, meg a zűrrel felérő vákum a hűtőbe, neked akkor is szeretni kell az Isten. Akkor is tudnod kell, hogy nekem az sorsom, az elhívásom, hogy Isten szeressen. Hogy az Isten szívére rákapcsolódja. Ámen. Ez fantasztikus dolog. János evangélium a 656. Egy pár igét átnézünk is, befejezem. János evangélium a 656. Itt miről beszél Jézus? Ugye itt mondja az 55-ben, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Hallod, miről beszél itt Jézus? Arról beszél Jézus, hogy a vére összekapcsol bennünket ő vele. Jézusnak a vére a kapcsolódási pont az atyával. A názáreti Jézusnak a vére. Kapcsolódási pont az atyával. Azt mondja Jézus, ha eszed a testét és iszod a vérét, akkor ő benned marad. Benned marad, figyelj ide, benned marad. Te is ő benne. Akkor lehet olyan, hogy Jézus nem marad benned? Lehet olyan, hogy Jézus nem marad benned? Pedig még mindig, Uram, Uram! Lehet. Hogyan lehet? Úgyhogy nem eszed az ő testét, és nem iszod az ő vérét. Ő csak ennyit kér. Edd a testem, idd a vérem. És akkor én bennem lakozik, és én is abban. Ez egy teljes, totális összeolvadás. De ennek van feltétele. Ez nem úgy van, mint ahogy hirdetik a szuperkegyelembe. Hogy hátradőlök, nézem a Barcelona-Real Madrid meccset, és nem foglalkozok semmivel. És Jézus bennem maradt, meg én is ő bennem. Jó, én nem azt mondom, hogy menézel egy meccset, meg egy filmet, Jézus azonnal távozik az életedből. Ez egy folyamatnak a része. De ha ez tartósá vál, hogy te nem eszed őt, hogy te nem élsz benne, meg vele, meg általa, akkor előbb-utóbb az lesz az életedben, hogy az Isten fiának a jelenléte megszűnik az életedben. A legborzasztóbb dolog az, hogy legtöbbször ezt nem is érzékelik az emberek. Mert nem szellemben járnak, és nem érzékelik, hogy nincs ott az életükben Istennek a fia. A jelenlétet rendkívül precíz teológiai monológokkal pótolják. De ezt a jelenlétet semmivel nem lehet pótolni. Mert ez a jelenlét az élet. Ez az élet forrása, amit lát János a jelenések könyvébe, hogy az Isten trónja alól kifolyik. És Jézus mondja, hogy a vérén keresztül ez a jelenlét van biztosítva. De enni kell. Enni kell. Nem tette meg a zsidó, hogy jó van, bekentem az ajtófélfát, és lefekszek aludni. Tudod, mi történt? Mondok valamit. Aznap este nem aludtak a zsidók. Mert ha te azt mondod nekem, hogy éjfélkor pusztít az angyal, kint van a vér, de reggel hazamentek, ott még alszolak, azt mondom, hogy te egy csoda vagy. De nem pozitív értelemben. Nem aludtak. Nem aludtak. A vér, meg a pászka báránynak a fogyasztása, a megevése, annyira kidomborította bennük a szabadulásnak a reménységét, nem tudtak aludni. Nem tudtak aludni. Reggel gyorsan állt a szomszédhoz, aranyat, ezüstöt, mégsem fát, szénát, pozdorját, és akkor szabadulás. Kifele. Nem tudtak aludni. Te se aludjál, ne legyél nyugodt, hogy a Norbi mondta, nyugodtan tudunk lenni úgy, hogy nem vagyunk benne ebben a jelenlétben, hogy nem esszük őt. Hogyha valaki megkérdez, hogy milyen az ő húsa, meg milyen az ő vére, csak megegünk, meg makogunk. Teljesen idegen számunkra. Elfelejtettük ennek a jó ízét. a vele való élésnek ezt a meghittségét. És azt mondjuk, rajtunk Jézus vére. Nincs ott Jézus vére. Ott van Jézus vére, ahol Jézus van. Ott van Jézus vére, ahol Jézus van. Nem lehet elkülöníteni az ő vérét, az ő jelenlététől. Nem lehet. Ámen. Még egy érdekes ige. Apcsel 17.26. Ámen, most tényleg feltörgetem. Befejezünk. Ez is nagyon jó egyébként. Apcsel 17.26. Nem mindegy. Itt azt mondja Pál apostol, Athénben, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt a Pál beszél arról, hogy az egész emberiséget Isten egy vérből teremtette. Persze most mondott testvérem, de hát Isten nem a porból teremtett az ember. De az Ádám vérén keresztül örököltük az Ádámnak a természetét. Ezért az Ádám, minden ember, amíg nincs megtérve, az ádámi teremtésnek az utódja, az örököse, a génjeinek a továbbhordozója. És természetesen ennek az ádámi természetnek a továbbhordozásában minden egyes ember a személyes döntésének megfelelően, vagy döntései sorozatának megfelelően domborítja ki, vagy épp nem domborítja ki ennek az öröklött negatív természetnek a tulajdonságait. Mert hát nem minden ember gyilkos, nem minden ember követel nemi erőszakot, nem minden ember követel brutális gyilkosságokat, mert a döntésével nyugodtan mondhat nemet. Így van. De az ádámi vér átörökítésén keresztül minden ember örökli és örökölte is eddig az ádámi természetet. Annak minden borzalmával együtt. Még akkor is, figyelj, hogyha azt mondják egy ember, hogy nagyon jó ember, de a vérében ott van az ádámi természetnek minden gonoszsága. Csak mondjuk azt mondta egy lehetőség, amikor mondjuk lopni kellett, vagy gyűlk, hogy nem akarom ezt. De ez ott volt benne az indulat, csak hát félt a következményektől. De mi már egy új teremtés vagyunk. Egy új teremtés vagyunk. De ennek az új teremtésnek a vérvonala már nem az ádámi vérvonal, hanem a messiásnak a vérvonala. A messiásnak a vérvonala. Mi már nem innen, hanem felülről vagyunk újjáteremtve. És a te döntéseidnek a sorozata domborítja ki, hogy ennek az új vérvonalnak az áldása, a prosperitása, a lehetőségei mennyire nyilvánulnak meg az életeden, vagy mennyire nem. Ott van, benne vagy ebbe az új vérvonalba, benne vagy a názáreti Jézus vérvonalába, de rajtad múlik, hogy mindaz az áldás, mindazok a fantasztikus dolgok, amik ott vannak Jézus vérébe, mennyire lesz benned látható, vagy mennyire nem. Mennyire élsz, vagy mennyire nem. Mennyire iszod, vagy mennyire nem. Ez a te döntésed. Nem az én döntésem csak a saját életemben. De a te döntésed, az a te életedre szól. Ez már a te felelősséged. Ott van rajtad Jézusnak a vére. Meglettél hintve? Kérdezem én. Meglettél hintve? Meglett a zsidó hintve a pusztába? Meglett hintve. Olvasd el Mózes könyve. Mózes fogta és meghintette a népet is vérrel. Dönthettek volna másképp is. Dönthettek volna úgy is, hogy hitben járnak. Dönthettek volna úgy is, hogy maradok a vérnek az oltalma alatt. Dönthettek volna úgy is, hogy jó nekünk, hogy Mózes meghintett bennünket a vérrel, és a vérrel Mózes külön választott bennünket, elválasztott bennünket a világi profán dolgoktól, megszentelt bennünket, és innentől kezdve a döntéseim a vérhintésnek megfelelően a szentségnek az irányába fognak mutatni. Én szent akarok lenni, én akarok változni, én meg akarok térni, én a vérnek a hatása, a vérnek az eredménye alatt akarok maradni. Nem így döntöttek, hanem ellene döntöttek, hitetlenkedtek, és a vége a halál lett, és a károga. Ott van rajta Jézus vére? Ott van rajta Jézus vére. Dönthetsz úgy is, hogy ellene döntesz. És azt mondod, már pedig én nem térek meg, és megkeményíted magad. Megteheted, pedig ott van rajta Jézus vére. A zsidó is megtette, pedig ott volt rajta a meghintésnek a vére. De döntsél úgy, hogy én megtérek, hogy én akarok változni. Én akarom, hogy Krisztus jelleme, Krisztus karaktere, Krisztus személyiség jegyei kidomborodjanak az életembe. Én akarom, hogy Krisztus látható legyen az életemben. Akarom, hogy ő növekedjen az életemben, én pedig alább akarok szállni. János így döntött. Neki növekedni kell, nekem pedig alább kell szállni. Amen. Ez egy döntés, testvérem. Ez egy döntés. Amen. Ez egy döntés. Például a Róma 5.9 arról is beszél, hogy mi igazak vagyunk a Jézus vére által. Jézus vére megigazít bennünket. Halleluja. Amen. Jézus vére által igaz ember van. Jézus igaz ember volt? Jézus igaz ember volt. Vére hordozza Jézus igazságát. Isten meghintett téged a vérére. És ott van rajta, Jézus igazsága. Most már Jézus vérén keresztül szemlélt tégedet az Atya. Rád néz is, azt mondja, fantasztikus. Igaz embernek vagy nyilvánítva. Ez a mennyek, Istennek a nézőpontja. A te nézőpontod pedig az, hogy igaz vagyok. És pont azért, mert igaz vagyok, meg akarok térni. Nem akarok bűnöket elkövetni. Nem azért nem akarok bűnöket elkövetni, és nem azért térek meg, hogy igaz legyek, de hogy is, azért térek meg, mert már igaz vagyok. Másra azt mondja, Jézus vére megszentel. Halleluja. Nem azért szentelődök meg, hogy szent legyek, de hogy is már szent vagyok. Azért szentelődök meg, mert már szent vagyok. Milyen jó ezek a kiindulási pontok. Ha nem volnák szent, sose tudnék megszentelődni. Mert nem is tudnák hozni a döntést, hogy ebben az irányba mozduljak el. Mert a minden része és a természetednek minden portikája nem tudná követni ezt a döntést. De már szent vagyok. Még a Kelek volt, a korintusi gyülekezetnek is Pál azt mondja, hogy a korintusi szenteknek. Ők már szentek voltak. És mivel rajtuk volt a meghintésnek a vére, amely megszentelt őket, meg tudtak maradni a megszentelődésnek az útján. Dicsőség az Úrnak, hogy a názáreti Jézusnak a vére megszentel bennünket. Amen. Például az Efézus 2.13-ban beszél Jézusnak a véréről, hogy bennünk, akik mi távolvalók voltunk, azok közelvalóká lettünk mi által. Jézus vére által. Ez a vér összekapcsolt téged Istennel. Akarsz Istennel kapcsolódni? Szükséged vagy Jézus vére alatt magad. Nem én mondom, Pál, összekapcsol, menj, milyen messze van? Ki tudja, senki nem tudja. Jézus vére nem, hogy látható távolságba hozza a mennyet, beléd hozza a mennyet. Benned van a menny. Jézus vérén keresztül. Mert a mennyben is ott van Jézusnak a vére. Amen. Mindeneket, ami csak vannak a mennyben és a földön, Jézus az ő vére által megbékéltetett az Istennel, mondja az Istennek az igé az új szövetségben. A vér a mennyben is bizonyság. És a vér még a mennyben is létrehozta a megbékélést. Nem tudom, hogy hogyan történt ez. Nem is akarok róla beszélni, nem gondolkodtam ezen, hogy most erről beszéljek. Többenetes dolog, nem? Jézus Krisztusnak a drága vére. És ez nem működik automatikusan. Nem úgy van, hogy hullik a vér, mint valami eső. És ha akarsz, hanem minden, amikor az ember megy haza, és nem akar ő megázni, de hát hullik az eső, mit csináljon szegény? Esernyős is nála, megázik. A vér az nem így működik, hogy hullik, mint valami eső, rád hullik, nem is akarod. Nem így működik a Jézus vére. Neked ezt igényelned kell a Jézusnak a vérét. Azon kezd, hogy az Úrral jársz. Neki tudunk úgy menni egy napnak, hogy nem mondjuk Istennek, hogy Atyám, igényelem a Jézus vérét az életemre, a családomra, a gyermekeimre. Atyám, add, hogy a Jézus vére elválasztson engemet a profán, közönséges dolgoktól. Elválasztson engemet az ördög minden munkájától. Atyám, add, hogy a Jézus vére ott legyen köztem, meg az ellenség minden munkálkodása, meg erőlködése között. Hamis magabiztosság. Pedig ez a vér, ez valódi védelem. És olyan távolságot, amely áthidalhatatlan volt Isten és ember között, a bűn miatt. Most Jézus Krisztusnak a vére áthidalta. De jó, az Isten fiának a vére áthidalta. De jó, én nagyon örülök ennek, halleluja, hogy az ő drága fiának a vére összekapcsol engemet az Istennel, összekapcsol engemet a mennyel, halleluja. De a zsidók a 9.22 beszél arról, hogy a Jézusnak a vére, hogy minden vérrel tisztítatjuk meg. Minden. Nem is értem, hogy akik arról beszélnek, hogy innentől kezdve már nincsen bűn, hát akkor hogyan tud rajtuk munkálkodni tovább a Jézusnak a vére? Hát akkor, ha innentől kezdve nincs bűn, akkor minek Jézusnak a vére is? Akkor a vér se kell, tegyük félre a vért is. Hát nem, akkor minek? De itt az Isten igéje más mond. És még egy ige, ez nagyon jó ige. Figyeljetek, ez egy döbbenetes ige. Gondolkodjatok el otthon rajta, és akkor ezzel befejezem. Zsidó 13.20. Ez nagyon jó ige. Figyelj, mit mond az ige. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust. Érted? A békesség Istene, az atya kihozta a juhoknak, ez te vagy, nagy pásztorát, ez Jézus, örök szövetség vére által, ami urunkat Jézust. A Jézusnak a föltámadásában kulcs szerepet játszott a vér. A szövetségnek a vére. Többenetes dolog. Ezen gondolkodtam, hogy? Jézus föltámadásában szerepe van Jézus saját vérének? Hát mondja az Istennek az igéje. Nem én mondom, az ige mondja. Kihozta Jézust a halálból, az örök szövetség vére által, ami urunkat Jézust. Halleluja. Saját vére által. Ez többenet, testvéreim. Már amikor kifolyt az Isten fiának a vére, ott a Golgotai kereszten, és a vér hordozza az életet, már ott látod, hogy a tömeg mellét verve megtért. Már amikor kifolyt a vér a kereszten, már az a vér már akkor jobbat beszélt, mint az Ábelnek a vére. Az Ábelnek a vére mai napig bosszú érti át. Mert ha a vér kifolyik, és nincsen megbosszulva, az nem fogja elveszíteni a hatékonyságát, mondjuk 10 év múlva, vagy 100 év múlva, ha soha nem veszít el a hatékonyságát. Jézus azt mondja a farizeusoknak, mikor azok ápolgatták a prófétáknak a sírjait, hogy rátok száll az Ábel vérétől, a Zakariás, a próféták véréig minden. Olyan embereknek a vére szállt rájuk, akik sok száz évvel vagy 1000 évvel előttük éltek és meghaltak. Jézus meghalt a kereszten, kifolyt a vére. És az a vér rögtön az atyához kiáltott. Rögtön. Még Jézus nem támadt fel, még Jézus nem ment fel az atyához, még nem mondta a Máriának, hogy ne érints engem, mert nem mentem fel az atyához. Már a pillanatban Jézus lent van a pokolba, lement a Hádészba, de a vére már jobbat beszél. A vére már jobbat beszél. A vére már kegyelemért, meg irgalomért kiáltott. És akinek a vére ilyet kiált, az nem maradhat a halálban. Nem tud a halálban maradni. Nem tudja a halál fogva tartani. Mert a vére igaz volt. Ez volt az örök szövetségnek a vére. Minden más vér, ami az Ószövetségben ki lett ontva az oltároknál, erre a vére való tekintettel lett kiontva és elfogadva. És kifolyt az Isten fiának a vére, és egyből kiáltott az atyához. És egyből feljutott a mennybe az Isten fia vére kiáltása. Egyből. És Isten nem is hagyhatta az ő fiát a sírban. Egy igaz embernek a vére folyt ki. És Jézus kifolyt a vére, és a vér által Jézus föltámadt a halálból. És ha vágysz föltámadásra, ha vágysz életre, ahhoz szükséged, hogy meglegyél hintve Jézus vérével. Nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszeresen. Rendszeresen. Hogy a Jézus Krisztusnak a vére az életednek a mindennapi részét képezze. Mint hogy az első gyülekezetnél olvassuk, hogy nem egy hónapban egyszer, minden nap vették az úrvacsorát. Minden nap közösségük volt az Isten fiával és az ő vérével. Minden nap. Természetfeletti védelemben volt részük. Fantasztikus védelemben volt részük. Aki megsértette ezt a természetfeletti védelmet, rögtön meghalt, mint Annás meg Szafira. Nem lehetett kiáltani ezt a védelmet. Ott volt rajtuk az örök szövetségnek a vére. Ámen. Úgyhogy testvéreim, én azt gondolom, hogy meg kell állnunk Isten előtt. És be kell ismernünk, hogy nem éltünk helyesen az Isten fiával. Nem táplálkoztunk vele. És engedni kell, hogy az Úrnak a Szent Szelleme hozzon bennünk olyan ingert, amelytől kihányunk mindent, ami egészségtelen bennünk. Valamikor valakinek nagyon erős hányingere van, és hány. Mert az a szervezetnek egy védekezése, hogy az erős ingeren keresztül a fölösleget, a rosszat kihányatja az emberrel. Engedd, hogy a szellem hozzon beléd egy ilyen inger, meg belém, hogy kihányjam, kiokádjam azt, ami nem a Jézus vére, ami nem a Jézusnak a teste. Hogy megtanuljak belőle, meg vele táplálkozni. És minél többet enni belőle, minél többször jól lakni belőle. Hogy ez legyen már. Erről ismerjenek már meg. Ez legyen már rajtam látható. Hogy amit eszem, az vagyok, meg azzá válok. És nem én magam hozok saját magamnak szabályokat, hogy én hogyan akarom követni az Urat, Mert mindenki el tudná mondani, hogy hogyan szeretnék követni az Urat, hanem olvasom az Isten igéjébe, hogy a tanítványok hogy követték az Urat, Pál apostol hogy követte az Urat, Péter apostol hogy követte az Urat, az ószövetségi szentek hogy követték az Urat, és én is úgy akarom követni az Urat. Megalkuvás nélkül akarom követni az Urat, az igazsághoz ragaszkodva akarom követni az Urat, és minden idegszálammal, minden lehetőségemmel, pénzemmel, családommal, gyermekeimmel, minden egzisztenciámmal és mindenemmel követni akarom az Urat. Mindenemmel követni akarom az Urat. Mert őt követni jó dolog, a legés legjobb dolog az életben. Úgyhogy döntsél, térjél meg ma velem együtt az Úrhoz. És állj meg az Úr előtt. És az Istennel való kapcsolatod, meg közösséged megtört, erőtlen, üres, megütöd és kong, mint a hordó, akkor ne legyél károsztatva, ne ítélkezzél magad fölött. Értsd meg, hogy Isten szeret bennünket, hogy Isten magához akar bennünket szorítani. Isten, az Atya nem el akar bennünket vetni, hát ezt ha akarná Isten, akkor már rég megtehette volna, hanem magához akar bennünket szorítani. Magához akar bennünket Isten ölelni. Hogy végre. Ugye most egy nagy divatja van, de talán nekünk is csatlakozni kéne ehhez a, ha nem is ehhez, de ennek a szlogenjéhez, hogy egészséges táplálkozás. Egészséges táplálkozás. És egészségesen csak úgy lehet táplálkozni, ha egészséges ételeket eszünk. Jézus teszed, ott nincs olyan odaírva, hogy tartósítószer. B348 ízfokozó ebetű. Nincs Jézus, nincs ilyen humbu, kamu, rafinált dolog. Szintiszta hús. Szintiszta kenyér. Szintiszta vér. Koleszterinmentes, jó mondani. Ne félj, a cukorbeteg vagyis, ne félj. Helyreállítja az inzulinodat. Ne félj. Ez igazi orvosság. Amen. A betegeknek is szoktak vinni jó húslevest. Így van, testvérem. Jó leves, azt mondják, sokat szállni. Hát akkor miért nem hiszük el, hogy Jézus teste, a vele való közösség, a vele való együttlét, az valóban meggyógyít bennünk. Az valóban helyreállít bennünket. És én nem azért imádkozom, meg nem azt kérem Istentől, hogy mi legyünk a legnagyobb gyülekezet, ha Isten akar, ám legyen. Hanem, hogy olyan emberek legyünk, akik ismerjük az Urat. Mert az idegen ne egyék abból, mert ha eszik, meghal. Ha te idegenként élsz, akkor meghalsz. De ne legyél idegen. Voltak idegenek, akik ehettek belőle. Miután zsidóvá lettek, körülmetéltettek, prozeliták lettek, ők után ehettek belőle. Ha baj van, akkor enged, hogy a szellem körülmetélsz én meg a testvéremet, hogy ehess újra a pásztabárat. Úgyhogy testvérem, én ezt nem tudom véghez vinni az életedben, nem is akarom, de tarts bűnbánatot velem együtt. Én arra szólítalak fel téged, ha akarsz, ezt nem kötelező. Tarts bűnbánatot. Te is, én nem ismerlek tégedet. Azt hiszem, hogy valamennyire az ismered magad. Tudod, hogy milyen a kapcsolatod Istennel, hogy mik azok a hiányosságok az életedben. Én hiszem, hogy Isten senkit nem vádol. Isten jó Isten. Isten jó Isten. És ez a kegyelem. Hogy Isten újra meg újra felkínálja önmagát, az ő testét neked. Az ő testét neked. Újra és újra. Megtöri magát, hogy egyél, hogy ne halljál éhen. Ne halljál éhen. Egyél, lakjál jól, hízzon meg a szíved, a szellemed, jó kövérjével, mondja az Istennek, a papoké volt a kövérjé, ámen. Kövérjét megették a papok, a lapockát, vagyis nem ették meg, mert a kövérje az imádat része volt, de megették a lapockát, ugye, az az erőnek a szimbólumot, meg a melkasi húsot, minek hívják. Hát tudom, hogy mellehús a melkasi hús. Mindegy, azt is meg, a szegyet, azt is megehették, ugye. Mert az ott a szív, a szeretet, ezzel kell nekünk táplálkozni. Isten erejével, Istennek a szeretetével. És nekünk is minden erőnkkel, minden szeretetünkkel, szeretünk kell az Urat. Ez a legfontosabb dolog. Úgyhogy testvérem, én arra buzdítalak, hogy nem fogok senkit előre hívni, mert nekem kéne legelőször előre menni. De még előre. A paraván mögé valóban, nem is tudom, hova kell. Át a hegyen, annyira előre kell most nekem menni, hogy ugyanide kötnék, megkérném a földet, és itt állnak. Annyira. De mindnyájan előre mehetünk az Úr elé. Mindnyájan megszólíthatjuk őt. Mindnyájan elmondhatjuk az Úrnak, hogy ha van, hogy éhes vagyok, Uram. Ha nincs, akkor pedig, Uram, éhes akarok lenni. Amen. Álljunk fel!